Köszöntöm a hallgatókat! Műsorunk első részében Bessenbach Kornélt, az SPB befektetési ZRT privát bankárát kérdezem. A befektetésekre vonatkozó július 1-től érvényes szabályozás várható hatásairól. A második részben Miró Józseffel, az Erste befektetési ZRT stratégiájával. Folytatjuk a két hete elkezdett témát. Elindulhat-e, pontosabban folytatódhat-e a mesterséges intelligenciát alkalmazó cégek révén egy komoly rally a tőzsdéken? Hát kezdjük a július 1-től érvényes új szabályozással, miszerint a magyar befektetők 13%-os többlet vagy hozzáadott szociális hozzájárulást fizetnek a bankbetétek és bizonyos értékpapírok kamata és hozama után. Köszöntöm itt a stúdióban Bessenbach Kornélt, az SPB befektetési ZRT privát bankárát. Szervusz, Kornél!
Szervusz, köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Ha megismétlődik a múlt, akkor több 100 milliárd forintnyi megtakarítás is megmozdulhat a bevezetés előtt, de ennek hatása bőven túlmutat majd a nyári hónapokon. Egyértelmű nyertesnek tűnnek hosszú távon az állampapírok, a befektetési alapoknak és az életbiztosításoknak a június hozhat viszont kiugró számokat. Az intézkedés legnagyobb vesztesei pedig várhatóan az amúgy sem sokat fizető bankbetétek lesznek. Egyetértesz a portfólió ma megjelentik megállapításaival?
Ezek alapján helyesek ezek a megállapítások ténylegesen. Ugye annyit kell tudnunk azért a rendeletről, hogy a szociális hozzájárulási adót azért több rendben meg tudjuk úszni. Ezek alapján befektetők szempontjából, ugye itt a TBS számlák nagy segítségére lesznek azért az átlag befektetők és lakossági befektetők számára, hiszen befektetőkre ez nem fog vonatkozni, hanem csak és kizárólag a lakossági befektetőkre.
Mi a tapasztalatod, hogy a lakossági befektetőknek körülbelül hány százaléka rendelkezik TBS-szel? Annál is inkább, mivel pont ebben a cikkben azt olvastam, hogy azért visszaszorulóban van a TBS-ek száma vagy aránya.
Pontosan, ez eltérő
arány. Amit én nem értek.
Igen, növekedett az azért a szám, 50-60% köré tenném, a mi ügyfeleink alapján tudom mondani, hogy az SPB-nél lévő ügyfelek aránya hogyan jön ki tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy egy jó lehetőség lehet a TBS nyitása minden ügyfél részére, hiszen azért mind a kamatadó elkerülése szempontjából, mind a szociális hozzájárulás elkerülési szempontjából egy jó alternatíva lehet a befektetésre.
Tegyük hozzá, hogyha valaki nem tudja 5 évig tartani a befektetését, akkor már 3 év után is azért van kedvezmény. Tehát nem kell 15%-os kamatadót fizetnie, csak 10%-os.
Hanem 10%-ot.
De a szocot azt hiszem meg kell fizetni, nem?
Ez még jelen ismereteink szempontjából még úgy tűnik, hogy nem. Ez majd a jövő zenéje lesz valószínűsíthetően igen. Mindenesetre arra fölhívnám a befektetők figyelmét, hogy úgy szoktam apostrofálni a befektetőink részére, hogy döntetlenről indulunk, hogyha TBS számlát nyitunk mindenképpen.
Jó, és azért még valamit tegyünk hozzá, hogy az eddigi befektetésekre nem vonatkozik ez a rendelet. Tehát a szocot csak a július 1-e után indított befektetésekre kell érvényesíteni.
Pontosan ezt nagyon jól mondott, tehát június 30-án.
Na most mi lesz addig?
Igen, nagy rally és nagy dömping lehet mindenképpen, viszont azt ne felejtsük.
Még 2 hét biztos van.
Még 2 hét egyértelműen van. Azért ne felejtsük el, hogy aki nem TBS számlán helyezi el a befektetéseit, hanem főszámlán, főértékpapír számlán helyezi el, azoknak sem kell túlságosan aggódni, mert a részvények és ETF esetében nem vonatkozik az a szocó kötelezettség, amit most látunk, hanem a korábbiakhoz hasonló érvényesül továbbra is.
Sőt, az ingatlan alapoknál
így
sem.
Van, sőt, az ingatlan alapoknál sem. Itt a vállalati kötvények befektetési alapok tartói lehetnek kicsit kérdés elé állítva, hogy mi legyen a megoldás tulajdonképpen.
Jó, a kormányzati szándék egyértelmű, ugye, hogy az állampapírok felé terelni ugye a lakossági befektetőket, de azért az alapkezelőket is terelik.
Természetesen.
Szóval ott is azért vannak olyan kritériumok, kívánságok, ugye az alapkezelőknek is, ha jól tudom, azért érvényesíteniük kell valamennyire az állampapír többletet, tehát többlet állampapírt kell megpróbálni, legalábbis saját portfólióba tartani. Nem, az SPB meg talán nincs ilyen saját portfólió.
Így van, így ezekkel nem rendelkezünk, igen, sajátba.
Na, akkor nézzük az állampapírokat, illetve nézzük meg azokat az eszközöket, amelyek nem rendelkeznek, vagy amelyek után nem kell fizetni szochót. Te hogy látod, hogy melyek a menekülési útvonalak, és ha már erről beszélünk, akkor nézzük meg azért, hogy az állampapírok, aztán az ETF-ek, az ingatlan alapoknál, melyek azok az eszközök, amelyek ma jó befektetésnek számítanak. Nézzünk akkor egy kis, csináljunk egy kis étlapot.
Mindenképpen igen. Azt gondolom, hogy visszatérve előző kérdésedre és folytatva is a gondolatmenetet, TBS számlát érdemes nyitni az ügyfelek számára és a befektetők számára, és ott érdemes befektetni, ha hosszú távon gondolkodnak. Ettől függetlenül megtehetik, hogy allokáljuk saját pénzüket, és diverzifikálják is, tehát valamennyi likvid részt hagynak a főértékpapír számlán, és a többi TBS-re helyezik.
Tehát, hogyha szükségük van, úgy érzik, hogy szükségük van erre, arra, amarra, akkor érdemes a főszámlán hagyni mondjuk a befektetésnek 20-25%-át, vagy akár egy harmadát, két harmadát TBS-re tenni.
Így van, ez mindenki saját döntés alapján, ahogy az ügyfél rendelkezik egyértelműen, de ez egy jó
alternatíva. Ha van stratégia.
Ha van stratégia, ha nincs, akkor pedig a privát bankárok ezek alapján segítik a stratégia meghozatalába.
Igen, de ha nincs stratégia, akkor is szerintem a TBS számla jó, mert mondjuk 3 év után hát valóban már bizonyos kedvezmény.
Pontosan, így van.
Jó, nézzük meg, hogy állampapírügyben ma mi a helyzet a piacon. Látszatra úgy tűnik, ugye, hogy az infláció követő állampapír az, ami nagyon kedvező. Kérdés az, hogy ez egy évig, két évig, vagy pedig a diszkont kincstár egy még rövidebb végig, és azért mi a stratégia lényege? Hogy kell felépíteni egy jó stratégiát?
De azt szoktam mindig említeni a befektetők részére, nem csak egy, és kizárólag egy a legjobb instrumentumot kell megkeresni. Diverzifikáljon bátran, futamidőben is, lejáratban akár vegyen diszkontkincstárt, prémium állampapírt, simán megfér egymás mellett a portfólióban, és gondolkozzon el nyugodtan a hosszabb távú lejáratú papírokban is, amely 2041 vagy 2051-es lejárattal rendelkezik. De például remek lehetőségek adódtak a 3 havi bubort követő állampapíroknál, 29 Béla, 27 Bélánál. Ezek is beleférnek egy befektetési portfólióba forintos oldalon, forintos állampapírok terén.
Ezek milyen hozamot produkálnak mondjuk a következő egy? Ugye ezek 3 hónaposak, vagy 6 hónaposak, lejáratúak?
Nem, ezek 2027-ben jár le, 29-ben, 41-ben, 51-ben, tehát távolabbi lejáratok vannak.
Mint a diszkontkincstár.
A diszkontkincstárjegyek természetesen 3-6 havi, akár éven belüliek, egyértelműen éven belülnek kell lenni, igen. Ott a februári vagy áprilisi, ami most a leghosszabb időtávba tudja gondolkodni az ügyfél.
Diszkontkincstárjegynél is van árfolyam kockázat, vagy árfolyam különbség, illetve mozog az árfolyam? Vagy pedig csak a hosszú távú állampapíroknál van árfolyam?
Itt azt láthatjuk a rövidebb lejáratú állampapíroknál, hogy azért sok jócskán kevesebbet mozog az árfolyam, mint a hosszabb lejáratúaknál. Ez is a mikéntje, úgymond a diszkont kísérnek, diszkont árfolyamon vásároljuk meg, és aztán a 100%-os névértéken fizetik ki lejáratkor.
A hosszabb papíroknál viszont az árfolyam nagyon erőteljesen mozoghat?
Pontosan, ez teljesen.
Ez kereslet-kínálat függvénye, vagy valami más?
Kereslet-kínálat, igen, forgalom, likviditás is mozgathatja, meg a spekuláció. Sok esetben a távolabbi lejáratra spekulálnak azért befektetők. Külföldi, illetve belföldi befektetők is egyaránt.
Jó, akkor nézzük meg azért ezt az árfolyam kontra hozam ügyet, mert nem biztos, hogy minden befektető tisztában van ezzel az összefüggéssel.
Természetesen, ugye többször lehetett hallani az év első felében, hogy nagyon magasra emelkedtek a hozamok. Ez ugye árfolyam tekintetében inverz jelent, tehát az árfolyamok ezzel egyetemben estek. De mondok egy konkrét példát. A 2051-es...
Mondjuk van nekem egy 10 milliós befektetésem, ami 10 millióért vettem valamikor egy nagyon távoli papírt, mondd melyiket?
2000... Zöld magyar álomkötvény 2051 Géza.
Jó.
Ebből a szempontból te bőven névérték alatt tudtad megvásárolni ezt az értékpapírt, hiszen jelen pillanatban is 65-66% körül kereskedtek ezzel az értékpapírral. Névérték szempontjából a 10 millió forintodért jóval több névértéket tudsz majd megvásárolni, 12-13 milliónyi névértéket nagyjából. Ugye 4%-os alapkamatozása van ennek a kötvénynek éves kifizetéssel, azonban a hozama 7% fölé emelkedett, talán most már 6,8% körül terjeszkedik. Viszont árfolyam oldalon egy olyan hozampotenciál rejlik benne, amit sok esetben a befektetők lebecsülnek. Nem gondolnak arra, hogy ez akár 20-30%-ot is tud növekedni fél éves távon belül. Közben itt van a jó példa, hogy tavaly október óta a mai napunkig több mint 30%-ot tudott emelkedni az értékpapír.
Most ez mivel függ össze? Összefügg azzal, hogy az MNB milyen kamatpolitikát folytat, mennyi az alapkamat, vagy az ennek megfelelő kamat, vagy mivel magyarázható.
Igen,
ez?
Kamatpolitikával is magyarázhatjuk egyértelműen, illetve a kereslet kínálat, hogy mennyire jelennek meg akár a külföldi befektetők is, mert megjelentek láthatóan, minél nagyobb darabszámba vásároltak ilyen értékpapírokat korábban, alacsonyabb árfolyamokon keresztül, és az OTC másodlagos piacon az adásvétel egyértelműen felpörgött.
És az OTC másodlagos piacon például az SPB-n keresztül vásárol valaki állampapírt, akkor az mentes mind a kamatadótól, mind a szocótól. Tehát állampapírként mentes vagyok.
Állampapírként mentesek vagyunk, ne felejtsük el, hogy ezek a papírok, amelyek 2019. július 1-e után lettek kibocsátva, alapból is kamatadómentesek voltak korábban.
Így van, tehát 2019-ben változott meg ugye a kamatadóval kapcsolatos stratégia, addig volt kamatadó, azóta nincs kamatadó.
Így van, így van. Így van.
Jó, hogyha mondjuk egy ilyen 5 évre gondolkodunk, ugye TBS terjedelem, akkor ezek a nagyon hosszú állampapírok éves átlagban körülbelül milyen hozamot és milyen árfolyam javulást tudnak elérni, hogyha a pillanatnyi gondolkodásban vagyunk benne. Tehát, hogyha körülbelül, hogyha kalkulálnod kell egy befektető számára, vagy pedig 5 évre előre semmit se lehet tudni.
Ez igaz, hogy konkrétan semmit nem érdemes kimondani, hogy ez biztosan így lesz. Ezzel senkit nem szabad áltatni. Viszont gondolataink és stratégiáink lehetnek, amiket szépen föl tudunk építeni az ügyfelek részére. Ebben az esetben nyugodtan gondolkodhatunk abban, hogy a kamatpolitika alapján, amit ugye folytat a Magyar Nemzeti Bank, valószínűleg kamatcsökkentést várhatunk előbb-utóbb. Ezek alapján az ilyen hosszabb távú papírok árfolyama markáns növekedésnek fognak megindulni, akár 10-15 vagy 20% is lehet még benne ezek alapján.
És a hozam?
Hozam csökkenni fog ezek alapján, tehát ahogy látjuk, hogy a kamat is csökken, a hozam is előbb-utóbb csökkenni fog, és ugye mivel említettem az előbb, hogy ezért ezek inverz mozgásban vannak egymással, az árfolyam, hogy növekedik, a hozam fog csökkenni az ügyfél részére, viszont ne felejtsük el azt, nem csak kamatban és hozamban gondolkodunk, fontos az árfolyam nyereség is az állampapírok esetében.
Na most, ha az állampapírok felé, a kormány az állampapírok felé tereli a befektetőket. Ugye akkor a kereslet megnő. Ennek következtében ugye hát nyilvánvalóan az árfolyam is másképp alakul, mint hogyha ez az intézkedés nem lett volna. Kell-e számolni azzal, hogy a növekvő kereslet nagyon erőteljesen befolyásolja a hozamot, illetve az árfolyamokat is. Mert azért rázúdul a kereslet most az állampapírpiacra, lehet, hogy a következő 2 hétben.
Ebben teljesen igazad van. Előre azért nem menjünk ennyire elébe, ez azért a július-augusztus körképe lesz egyértelműen a befektetési alapoknál is, de számíthatunk egy megnövekedett keresletre az állampapírok területén, amely árfolyam növekedés hatást is okozhat.
És ez lehet, hogy nem csak két hetes periódusban van, hanem mondjuk amíg azért lassan reagálnak a befektetők, lehet, hogy az a következő hónapokra is jellemző folyamat lehet, nem?
Jellemző folyamat lehet, valóban, így van.
Jó, ennyit a forintról. Nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hát a forint azért nem biztos, hogy a legjobb befektetési eszköz. Nézzük meg, hogy euróban vagy dollárban denominált állampapírt is érdemes-e esetleg a portfólióba beletenni, mert hogy ugye van olyan magyar állampapír kibocsátás, ami akár dollárban, akár euróban van. Mi a helyzet ezekkel az eszközökkel?
Pontosan igazad van. Dollárban nagyon régóta emlegetjük az SPB-n belül is, és az ügyfeleink is használják. Ugye a Rephón 7,625%-os kamatozású 2041-ben lejáró magyar államkötvény. Érdekessége az, hogy jelenlegi szinteken 6,2-6,1%-os hozammal lehet megszerezni.
Dollárban,
így van, nagyon fontos, de árfolyam oldalon is hatalmas potenciál van benne, hiszen egy-másfél-két éve 170%-on is kereskedték, jelen pillanatban olyan 114-115%-on. Azért láthatjuk, hogy hatalmas a gap a kettő árfolyam közötti részben. Nem várjuk azt, hogy egyből fél éves, egy éves távon akár ez visszaugorjon 170%-ig, de én azt gondolom, hogy számolhatunk kamattal együtt, akár egy 10% fölötti hozamvárakozásra is ennél az állampapírnál.
Mitől
dollárban.
Függ ez, hogy az árfolyam ilyen gyorsan megemelkedhet, ez csak az amerikai jegybank döntésétől függ, tehát magyarul a dollár kamat hogy alakul az USA-ban?
Nem feltétlenül csak ettől függ, egyértelmű, hogy a magyar kamatpolitika is befolyásolja, illetve hogy az ügyfelek mennyire keresik és a befektetők ezeket az értékpapírokat. Mert nagyon fontos, hogy ezek a papírok, amikről beszélünk, likvidek a másodpiacon, folyamatosan van rájegyzés és kereslet is. Ezáltal a külföldi befektetők is megjelentek már korábban, akár ebben a papírban és értékpapírban.
Mi a helyzet az euróban denominált magyar államkötvény? kötvényekkel.
Euróban denominálva egy 5%-os 2027-ben lejáró magyar államkötvényt találhatunk, ami szintén egy jó alternatíva lehet a befektetők részére. Azt veszük észre, hogy olyan 4,5-4,2%-os hozammal tudják megszerezni euróban, ami szintén nem oly csekély, én azt gondolom jelen pillanatban sem, és mégiscsak egy rövidebb lejáratról beszélünk, tehát aki keresi inkább a biztonságot a lejárat szempontjából, és azt mondja, hogy én szívesen megtartom, amíg le nem jár a értékpapír, akkor ez egy jó alternatíva lehet azon befektetők számára.
Mit gondolsz, hogy a következő néhány hétben azok az ügyfele, az SPB azon ügyfelei, akiknek hát ugye olyan területen voltak befektetéseik, mint például vállalati kötvény, vagy olyan területen, amelyikre a szocho most kiterjed, azok azért jelentkeznek, és megpróbálják ugye az itt elmondottak szerint portfóliójukat változtatni, diverzifikálni, ha úgy gondolom, vagy pedig változtatni, vagy pedig lassan fognak azért ébredni az emberek.
Nagyon jó kérdés, amit föltettél. Itt nem feltétlenül az ügyfelekre kell várnunk, én azt gondolom, privátbankári szakmán belül, hanem mi vagyunk azok, akik már elkezdtük a kommunikációt minden egyes ügyfelünkkel kapcsolatosan, és átalakítani személyre szabottan a portfóliókat, hogy hogyan lenne érdemes folytatni július 1-től a befektetéseket.
Tehát azt gondolod, hogy azért ez a rendelet azért nagyon erőteljesen meg fogja mozgatni ugye azt a pénzmennyiséget, amely a lakosság rendelkezésére áll. A kérdés az, hogy meddig lesz ez a szocho? Én úgy látom, hogy a kormány most mintha azt kommunikálná, hogy egyenlőre ezt nem lehet tudni.
Igen, jelenleg.
Meg azt hallom, hogy amíg a háború tart, de hát ugye ennél homályosabb megfogalmazás nehéz tenni.
Igen, mert ez a jelenleg ismereténk alapján, míg a veszélyhelyzet tart, addig marad fönn a szocho. Én azt gondolom, hogy hiába jött ez a rendelet, van megoldás a befektetők számára, tehát nyugodtan a szakemberekkel vegyék fel a kapcsolatot, és mi is segítünk az SPB ügyfeleinek, hogy a jó megoldásokat megtaláljuk. Hiszen visszatérve az előző kérdésre, nem csak a szuverén államkötvények területén tudunk jó alternatívákat nyújtani, hanem akár a külföldi denominációban, tehát dollárban vagy euróban is vállalati kötvények terén.
Igen, hát én azt gondolom, hogy ez a gondolkodásra egy nagyon jó lehetőség. Most egy olyan kérdést teszek fel, amire nem biztos, hogy tudsz válaszolni. Van ilyen szocho jellegű adó Európában befektetési eszközre, vagy pedig ez egy hungarikum?
Jelen pillanatban igen, szerintem hungarikumnak tekinthető ezek alapján. Én a saját megvallásom szerint, de valóban jó a kérdés, azért komolyabb ismereteket.
Mert hogy befektet, ugye ez tulajdonképpen nehezíti a befektetéseket, nem? Vagy pedig csak tereli?
Terelheti, inkább így mondanám. Nem nevezném igazán nehezítésnek, mert hogyha ténylegesen egy olyan szakember vagy az SPB ügyfele is ránk számíthatnak ebben a témakörben, tudunk olyan alternatívát mutatni neki, hosszabb, rövid távon is egyaránt, amivel azt gondolom, hogy ezt a szocho-t nem fogja megérezni az ügyfél ezek alapján.
Utolsó kérdésként, tapasztalatod szerint az emberek az, ugye hát azért mégiscsak azt lehet tapasztalni, hogy Magyarországon azért pillanatnyilag lassul a gazdasági növekedés, a reálbérek is egy kicsit visszaesnek, stb. Milyen hatással van ez arra az ügyfélforgalomra, illetve arra a befektetési volumenre, ami megjelenik, akár a piacon, akár az SPB-nél.
Azt látom, hogy egyre inkább érdeklődnek az ügyfelek a befektetések iránt, mind a meglévőek, akár újabb tőkét allokálnak a saját portfóliókba, de nagyon sokan például ajánlják ismerőseiket, vagy egyéb más hírből hallottak akár az SPB-ről, vagy a befektetési üzletágakról, egyre inkább megnövekedett a kereslet, és arra számítok, hogy most még inkább meg fog nőni ennek hatására, hogy meglátták ezt a rendeletet. Hiszen ne felejtsük, nagyon sok pénz hever parlagon, úgymond bankszámlákon, betétekben, amelyet azért érdemes lenne megmozgatni, főleg ilyen inflációs környezetben. Alternatívák pedig széles skáláját ismerjük, nem csak kötvények, befektetések, részvények, tehát azért mondom, olyan alternatívákat tud nyújtani egy privát bankár is az ügyfelei részre, ami azt gondolom, hogy reál hozamot tud elérni vele, ami a legfontosabb.
És talán adódik itt még egy kérdés, ugye az, aki befektet egy szolgáltatónál, legyen az az SPB, az tanácsot is kap. Tehát ha valaki azért elhelyez egy bizonyos összeget, akkor azért nem magának kell kitalálnia, hogy most mit csináljak.
Egyértelműen ezt látom az igazi előnyben.
Magyarul adó tanácsadó, vagy befektetési tanácsadóként, ad abszurdum adó tanácsadóként is működik a dolog.
Inkább maradjunk befektetési tanácsadónál, az a legegyszerűbb és a legkorrektebb minden szempontból. De valóban egy ügyfél ilyenkor érezhet egy biztonságot, hogy egy szakember segít neki a döntései meghozatalába, olyan tanácsokkal tudja ellátni, amelyekkel valóban előre tud haladni, és nem csak egy helyben toporog. Mert azt láthatjuk, hogy valóban sok lakossági ügyfél ezt keresi. Kér egy tanácsot, és lássuk azt, hogy milyen hozamot tudunk elérni. Mert nagyon szép és nagyon jó, hogy tereljük valamilyen irányba a befektetőket, azonban ha nincs mögötte segítség, és iránymutatás és útmutatás, hogy a széles skáláját a spektrumoknak megismerjék, akkor sajnos akár rossz vége is lehet a befektetésüknek.
Köszönöm a beszélgetést Bessenbauer Kornélnak, az SPB befektetési ZRT privát bankárának. További kellemes napot kívánok.
Neked is kellemes napot.